A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket a 8. Zsoltár első versének éneklésével fennállva. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. A 8. Zsoltár első versét énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Ézsaiás könyvének 43. részében, a 8-tól a 13-ig terjedő versekben. A hosszabb szent igét leülve, illő figyelemmel hallgassa a gyülekezet, amint az írva található Ézsaiás könyvének 43. részében, a 8-tól a 13-ig terjedő versekben.
Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdetem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg?
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mindenség Ura, aki teremtetted ezt a világot, amelyben nekünk is helyet készítettél. Áldott légy, hogy nincs nap, hogy ne gondolnál velünk, hogy előtted nem csak az életünk drága, hanem az örök életünk is. Magasztalunk egyszülött fiad, értünk hozott, Golgotai áldozatáért, benne közölt, megváltó drága szeretetedért. Áldott légy, hogy Urunknak, Dávid fiának trónusa megmarad nálad, ahogy a zsoltáros mondja, örök, mint a fellegek közt lakó igaz tanú. Mert tanú itt az egész teremtettség, nappal az éledő világ, a jobboddal kifeszített szivárványos egek alatt, vagy az éjszaka csillagos köpeny alatt a város, az álmodó erdő, minden teremtmény, téged dicsér, és mint senki és semmi, aki ne csodálkozna rá hatalmas tetteidre. És amikor bolygónk szíve képes meghasadni, és hatalmas kő hasadékok mozdulnak, akkor sincs senki, Urunk, aki meg ne rendülne hatalmad láttán. Könyörgünk azokért, akik közvetlen tanúi a világ hallatlan erőinek, adj nekik bölcs békességet. S hadd köszönjük meg, Urunk, hogy az elmúlt héten a nekünk lemért utakon mi is megtapasztalhattuk, hogy a te kezedben van az életünk. Áldott légy gondviselésedért, szeretteink köréért, hogy naponként megosztod velünk a mennyi örömét, és kész vagy ma is megszólítani, hogy eszközeid lehessünk országod munkálásában. De megvalljuk előtted, hogy milyen szomjúhozást látunk ebben a világban, milyen nagy lelki sivárságot, mennyi bálványimádó keveredést, hogy amikor a bálványimádók felszólítatnak, hogy adják elő védő beszédüket az ő néma isteneik védelmében, akkor hozzák a hamis tanukat, akik rámondják, úgy van, és gyalogol az ember bele a megszégyenülésbe, mert a világon az a nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall, az az ő bálvány isteneit mintázza. De áldott légy mindenség, Ura, hogy te nem szűnsz meg szeretni embert és népeket. Te meg tudsz mozdítani mindenkit a lelki vakságból, ki tudod ejtetni bárkinek kezéből a bálványait, a kevés szemű embert megalázod, a téged félreismerő felemelkedettet porba hajtod, hogy féltől szeretettel egészen magadhoz vond. De megvalljuk, Urunk, hogy miközben így szeretsz, mennyire rideg tud maradni a mi szívünk. Egyikünk nem tud közel lépni, a másikunk pedig megközelíthetetlen. Te tudod, Urunk, hogy mire rejlik ilyenkor a szívünknek rejtekén, kinek-kinek a szíve kőhasadékaiban. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy összeszorítottuk olykor az ajkainkat, semmit hozzád kiáltottunk. De áldott légy, hogy még így is szeretsz bennünket, és tanúiddá kívánsz magasztalni ma is. Minket, akiket elhívtál, kiválasztottál, hogy téged ismerjenek és szeressenek, mint akik nem csak hisszük, hanem szív szerint is tudjuk, hogy rajtad kívül nincs más Isten. Nem volt és utánad sem lesz más. Te vagy egyedüli szabadító Isten, kinek megmásíthatatlanak döntései. Így kérünk, hogy hadd jöjjünk ma te hozzád népetként, hadd lehessünk újjáteremtő igédnek boldog tanúi. Ezért kérünk, hogy szent lelked áldó közelségével jöjj, és lakozz mi közöttünk. Amen. Helyünket elfoglalva, az ige hirdetésre készülve hallgassunk meg egy orgona szolgálatot. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni szeretnék, írva található János evangéliumának 4. részében, a 43-tól a 45-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található János evangéliumának 4. részében, a 43-tól a 45-ig terjedő versekben. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Szeretett testvérek, amint azt bizonyára sokan tudjuk, református egyházunk és ennek a gyülekezetnek is szép liturgiájában minden egyes elem, a foháztól, a köszöntésen át, az áldásig, igei alapokon nyugszik. Ahogyan az ige hirdetés előtt is hallatszott Pál apostol, igéje, kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ez is benne van a Szentírásban, Pál apostol igéjeként. Jánosnak, a szeretett tanítványnak evangéliumában nincsen köszöntés, viszont abban a lenyűgöző látomásban, amelyet Patmosz szigetén lejegyez, mint száműzött jeruzsálemi oszlop apostol, már igen. Ennek a jelenések könyvének az elején így hangzik a köszöntés egy részlete: kegyelem néktek és békesség Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül. Hű tanúnak nevezi Krisztust magát, aki nem csak Isten szeretetének a legelső tanúja, hanem a halottak közül való feltámadásnak is a legelső, legbelső tanúja. Hogy itt a földön az ideig tartó megaláztatása és gyalázata után a feltámadása nekünk dicsőségünkre szolgáljon. Az elhangzott ige szakasz a kalauzunk szerinti mai ige, és arra hívjam fel a figyelmet, mit jelent hűséges tanúnak lenni az Isten fia részéről, és mit jelent az a tanítvány részéről. Galileában, Názáretben nevelkedett Jézus, soha nem felejti el ezeket az éveket, talán szeretettel emlékszik vissza, és példázatos is, hogy éppen innen indul nyilvános fellépése, és ezért is nevezik názáreti prófétának, és galileai prófétának, és később egyszerűen pedig csak így názáretinek. Az ottani lakosok ezt a názáretit nem éppen kedvesen veszik körül, legalábbis, amit a Biblia feljegyez róluk. A zsinagógában mondott jézusi szavakat olyannyira ellenségesen fogadták, hogy Lukács szerint, amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a názáretiek a városban, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen ez a város épült, hogy letaszítsák onnan. A mi Urunk azonban féltő szeretettel átment közöttük és eltávozott. Micsoda fájdalom lehetett ez mégis számára az ő szívében, de soha meg nem tagadta azt a helyet, ahol felnőtt. Sőt, a kereszten magán is ott van az a 4 betű, Inri, a názáreti Jézus, a zsidó királya. Sokan hittek az ő nevében, ennek ellenére, hogy Jeruzsálemben, ahogyan maga János lejegyzi, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Názárettel szemben tehát van egy másik település, Jeruzsálem, bár a többség, a zsidók elvetik Jézus szavát, de vannak, akik hisznek a jelekben, de Jézus mégsem bízza magát rájuk, mert ismerte minnyájukat. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Vagyis ott van már a hit csírája, a jelkívánók, a csodavárók között, és Jézus tiszteletben is tartja ezt, ezt a születendő hitet, de mégsem bízza magát az ő szavukra, az ő tanúbizonyságukra. Valami még hiányzik ott a jeruzsálemi hitből, és bár rendkívüli újdonság lehet sokak életében, ő mégis teljes életet vár, feltétel nélküli bizalommal. Vajon talál-e hűséges tanukat? Vajon talál-e hűséges tanúbizonyságtevőket, akik valóban alkalmasak arra, hogy rábízza maga Krisztus magát, az ő igéjét, az ő szavukra, az ő ajkaikra, az ő annyi minden alá zuhogó szívükre? Vajon talál-e alkalmas tanítványt, akik végtelen szeretetét képesek, akarják és tudják tolmácsolni? Jézus tehát elindul Galileába, hogy hűséges tanúságtevőket gyűjtsön. Három dologgal is találkozunk, három oka is van Jézus és Galilea kapcsolatának, hogy miért éppen oda indul. Az első, hogy amikor megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, akkor elhagyta Júdeát és indult Galileába. Vagyis nem kíván beleállni egy olyan helyzetbe, ami keresztelő János tanítványainak, vagy épp a farizeusok féltékenységének a szövevénye, hullámverése, valami konfliktus helyzet, hanem szeretne ebben tovább lépni, nem esélyt adni különböző megütközéseknek. Tervszerűen kitér ezelőtt, ez az egyik ok, hogy Galileába indul. Másodszor bizonnyal fájdalmasan érintette a hír, hogy keresztelő János börtönbe vetették, de nem Heródes Antipász elől menekül, hiszen ő Galilea uralkodója is, hanem az Isten tervét kívánja betölteni. Ez a második. És a harmadik ok, amihez hozzá tartozik János látása, ennek az apostolnak a messzire való tekintése, magát az evangéliumot szokták hasonlítani, a szimbólumát a sasmadárhoz. Az a sasmadár, az a hatalmas élőlény, amely mintegy 3 kilométer magasból képes lelátni élesen, messzire tekintve a mezőre, ahol éppen egy nyulacska szalad. Képzeljünk magunk elé körülbelül 90-10 emeletes házat, amint egymás fölében rakva, na ez a 3 kilométer. És ilyen messzire élesen lát János evangélista, kristálytisztán, és éppen úgy készíti elő a következő üzenetet, az evangélium örömhírét, mint a messzire látó sasmadárnak a kifeszített szárnyai a magasban, a múlt, jelen, jövő közrefogott szárnyalásaként szárnyal ez az evangélium olyan magasan. Egyedül János jegyzi le ugyanis ezt a galileai indulást, semmelyik más evangélista nem, és meg lesz ennek is az oka. Látnunk kell, hogy honnan indul a misszió, honnan indul Jézus nyilvános fellépése. Lejegyzi ezt a hitet, kiegészítve Mátét és illusztrálva Ézsaiást, aki így prófétált, Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok, Galileája, a nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azokra világosság támad. Már az Ószövetség is messzire tekint az Isten tervében, a pogányok Galileája nagy világosságot lát majd. Jézus Júdeából tehát elindul, és Samárián keresztül érkezik Galileába. Az is tudva levő, hogy milyen viszony volt a zsidók és a samaritánusok között. Oly nagyfokú gyűlölet volt a zsidókban, hogy ha valaki Galileába készült, képes volt 7 napi járóföldet megtenni, Pérán keresztül kikerülni ezt a várost, vagy ha ezen keresztül folyt az útja egy zsidó embernek, akkor azt sietve kellett megtennie. A galileaiak azonban gyakran használták ezt az utat, különösen ha Jeruzsálembe mentek, 2-3 napi járóföldként. Ha a jeruzsálemi ünnepre, vagy visszatértek. Jézus, mint a fő pásztor, tervel indul ezen az úton is, szándékában áll hűséges tanítványra lelni, aki hűséges bizonyságtevő lélek lehet. Útközben Samáriában, Sikár városában már is találkozik egyikőjükkel, egy samáriai asszonnyal, aki a beszélgetésük során felismeri benne Isten fiát. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. És amikor a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ebben a marasztalásban Jézus ott marad 2 napig. És amikor a beszélgetések során megérlelődik bennük a hit, akkor ezt mondják az asszonynak, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Az evangélium elején, emlékszünk, karácsonykor szólott az ige, hogy a saját népe nem fogadta be a világ világosságát, és íme a hitnek egy fokozata, egy pogány, idegen nép pedig azonnal befogadja Jézus Krisztust. Íme a hűséges tanúskodásnak az egyik fokozata, a megnyert személyes bizonyosság. Magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Őt hallgassátok. 2 napig tartózkodik ott, és kézeljük magunk elé ezt a 2 drága, gazdag napot. Olyan, mint egy evangelizáció. Az idő elegendő arra, hogy Jézus elmondjon mindent a samáriaiaknak arról, hogy mi az, ami szükséges a vele való közösséghez, szövetséghez, a tanúskodásuk erejéhez, és egy jövőbeli gyülekezet szívdobbanásához. Ők pedig örömmel hallgatják. Csak az ilyen kész, érett hallgatók tudják a krisztusi igazságot ilyen rövid idő alatt befogadni. Csak akik ennyire szomjú hozzák az Isten igazságát. Érdekes, hogy éppen innen Samáriából származik, Krisztus után 103-ban született Justinus mártír, a második század egyik legnagyobb keresztény írója. Ez az, amit mi emberi szemmel, emberi szívvel előre nem látunk, csak az Isten ígéreteiben vitetünk. És amikor letelik ez a 2 nap, most már egy másféle hittel, másféle tanúsággal találkozva, ami Úrunk elindul Galileába, ahogyan eredetileg is tervezte, hogy az isteni gondviselés és az isteni kegyelem eszközlőjeként bemutatkozzon. Nem kifejezetten Názáretbe, hanem tudjuk azt, hogy több városba is, például Kánába, ahol az első csodája történt, de elérkezik sok városba, és azokhoz a testvérekhez, majdani testvérekhez, akik pedig hát hitetlenül kételkedve is állnak majd előtte. De a kegyelem árama ott van, és az ő szeretetének folytonos nyitottsága, személyre szóló alkalmazása, a bűnös embernek hozzávaló hivatás, hívogatása. És milyen különös, hogy Jézus félre tudja tenni azt, ami emberi, és csak az lebeg a szemei előtt, ami isteni, a mennyei Atya dicsősége. Vállalja a közösséget a megvetettekkel, a szegényekkel, és még kész egy újabb csodatételre is, szintén majd ott Kánában, ahol a megtisztulás vizét majd örömborrá változtatja. És az Atya akarata szerint azon fáradozik, hogy bárhol is van, ott tökéletesítse a hitnek a vágyát, betöltse. Bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában, mégis elindul oda, a saját hazájába. És ez talán sokaknak vigasztaló ige lehet ma este ezen a januári estén. Erről a közmondásos gondolatról, hogy nincsen becsülete a prófétának a maga hazájában, maga Jézus tesz vallomást, és ez önmagában erőt ad a magunk fajta hívő embernek. Amikor találkozunk egy-egy olyan élethelyzettel, a meg nem értettséggel, a vallás tételünk után való gunyorossággal, félreértettséggel, akkor ez sokunknak tud erőt adni. Maga Jézus tett erről bizonyságot. Ő maga még ebben is megjárta előttünk az utat. Amikor egyszerre látjuk dicsőségében és megaláztatásában, amikor hatalmas igék és szavak hangzanak el, akkor látható lesz a kíméletes és a rideg szeretet a helyiek érzületében, amit a jelek és a csodák miatt ugyan tettek, de ez még nem elég. Ez még nem az a hit, amelyről Jézus vágyik, amelyre vágyik. Elfogadták őt, de nem befogadták. Fogadták, de nem a szívükbe fogadták. És hogy mennyire ismerős ez a hétköznapjainkban is, hogy fogadnak bennünket, de nem fogadnak, tisztességgel szeretnek, de mégis érezzük azt a hiányt, azt az utolsó két-három lépést, amelyet lehetne egymás felé tennünk. Erre álljanak itt a példák. Amikor valaki felnő a szemünk előtt, egy ifjú elénk áll a maga sikereivel, a maga érdemeivel, kupáival, ötöseivel, jegyeivel, aztán majd a diplomájával, a szakmai tudásával, igaz emberségével, akkor az a legszűkebb körének szinte természetes. Marad a családja körében az a kicsi gyermek, ahogyan fölnőtt előttük. Vajon tud-e próféta lenni a saját családjában? Tud-e igazán hitelesen bizonyságot tenni arról, akivé lett? És talán jól is van ez így, hogy a legszűkebb körben, a családban tudunk a legőszintébben sírni, a legőszintébben nevetni, ott ismerjük igazán egymást, a legmélyebb érzelmeink útján, de azért sokakban van ilyen kétség és ilyen fájdalom. A másik helyzet, hétköznapi helyzet, amikor idős testvérek állnak meg előttünk, és elmondják, hogy hány és hány kísért szemű másik időst ismernek, akik imádkoznak az unokáikért, a családjaik hitéért, szeretnének tanúbizonyságot tenni az evangéliumról a család körében, de valahogyan nem sikerül. És talán az érettük való tiszteletből megtűrik, eltűrik ezeket az evangéliumi igéket, de nem történik fordulat a család hitében, nem sikerül életté válnia az igének az ő ajkain keresztül. Hasonló meghökkentő fájdalommal járhat ez, éppen olyan ez, mint amikor valakire áldást mondanánk, lépünk felé, és mondjuk a felénél ő ellép az áldásból. Hát valami hasonló érzés ehhez a hívő életnek. Hogyan lehetne megélni valóban a prófétaságot közvetlen környezetünkben, a hű tanúbizonyságtételt? Olyan is van, amikor valakinek nagyon kell alkalmazkodni a mai világunkban. Hirtelen munkahelye változik, városa változik, közössége változik, és más életritmus kerekedik fölébe, más élethelyzetek, feladatkörök. Olyan is van, hogy valakit parkolópályára állítanak, de akik autósok, azok tudják, hogy néha be kell indítani az autót, különben lemerül az akkumulátora. Sőt, nem elég csak beindítani, hanem két-három kört menni kell vele. Hát így vagyunk mi is, szeretett testvérek, sokszor, amikor parkolópályán van a hitünk, a tanúbizonyság tételünk, akkor is két-három kört illik vele menni, és hirdetni az Isten igéjét. Mert majd eljön az az idő, amikor ez a csöndes időszak gyümölcsözni fog, amikor újra találkozhatnak a közösségeink, amikor újra megölelhetjük egymás szív szerint, és akkor lehet igazán tanúbizonyságot tenni. De addig is lehet felemelni a telefont, lehet üzenetet írni, levelet írni, és ami a leggyorsabb és a leghatékonyabb, imádkozni. Mert ami az embernek lehetetlen, az lehetséges az Istennek. És ebben a reményben emelt fővel prófétálhatunk. Ott kell lennünk őrállóként, ajtónyitóként, prófétaként, kántorként, a saját családjainkban, közösségeinkben. És van még egy különös helyzet, ami a hűséges tanúsághoz tartozik most már az Isten részéről, hogy mennyire szeret minket az Isten. Ugyanis alapvető félelem van az emberben, az Isten világától, ahogyan a kicsinynek a nagytól, vagy ahogyan a végesnek a végtelentől, a testi embernek az isteni lélektől. Mint az Ószövetségben, amikor Isten megszólítaná a népet a Sínai hegyről, és a nép félt és rettegett, remegett, távol maradt, és így szóltak Mózeshez, te beszélj velünk, és mi hallgatni fogunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Isten küld egy tanítványát, felszenteli az ő lelkével, Mózest is általa fog szólni. Nem véletlen, hogy Jézus példázatokban szeret beszélni a sokasághoz. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor nem példázatokban szólok többé hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Mert Jézus a hűséges tanúskodásához mindig alkalmazkodik az érzéki természetünkhöz, és az igazságai az emberi szívnek a szűrőin keresztül mutatja meg. De nem mindenki fogadja. A tudatlanság sebe ma is állandóan jelen van a világban. Amikor azt mondja egy alkalommal, hogy a keskeny úton kevesen vannak, akik azon járnak, melyen a végén szűk kapu van, akkor ezt is jó elfogadnunk és vigasztaló szavaként vinnünk magunkban, hogy Jézus maga mondta, hogy kevesen járnak azon, hogy ne keseredjünk el. Maga mondja, hogy a sokaság inkább a széles utat választja. Tehát mindig alkalmazkodik az emberi világ szűrőihez, és így van ez most is, amikor Galileában érkezik. Ott vannak azok a tanúk, akik látták őt Jeruzsálemben, látták a templom tisztítást, miféle hatalommal cselekedett, láttak jeleket, még csodákat is, mégis felszínes maradt az ő hitük. És van ilyen szeretett testvérek, hogy bár a jó tanúnak az az ismérve, hogy megmondja az igazságot, mégis vannak ilyen felszínes tanúságtevők a mai világban is, akik a jelekig eljutnak, a csodákig, a káprázat hatja át őket, minden szavukat, de valami még hiányzik az a hitükből, a teljes közösségvállalás, a teljes szövetség Krisztussal. És azt mondtuk, hogy a jó tanú mindig megmondja az igazságot. 9. parancsolatot, szinte ide hallom. Vajon meg kell-e mondani mindig az igazságot? Vajon meg kell-e mondani mindig az igazat? A válaszainkban ide tartoznak az emberiség történetének legszebb pillanatai, amikor a háború idején egymást bújtatták az emberek az ellenség elől. Vagy a klasszikus irodalomnak, gyöngyszeme Viktor Hugónak Nyomorultak című regénye, ugye Jean Valjean a 19 évi fogság után, amiképpen a püspök szeretetteljesen evangéliumi szeretettel fogadja, evangéliumi minőségben vacsoráztatja, előveszi a féltett ezüst evő eszközöket, és azután ez a fegyenc ellopván ezeket elindul, és reggel a csendőr hozza vissza. Akkor a püspök azt mondja, hogy az ezüst gyertyatartót miért nem vitte magával, hisz azt is neki ajándékozta. Halatlan szép eséllyel találkozunk sokszor mi magunk is, amikor szólhatnánk igazat, de mégis akkor mondjuk a legszebb igazságot, amikor hallgatunk. És vannak az életnek ilyen közvetlen nagy kérdései is, ha hadd hozzak ide egy egészen hozzánk közel álló esetet talán. Sok-sok évvel ezelőtt, majd 20 évvel ezelőtt képzeljünk magunk elé egy missziói területet. Nincs református templom, nincsen közösségi ház, nincsen istentiszteleti hely, ahol gyülekezhetnének a hívek, és az ősgyülekezet módjára házanként gyülekeznek össze a hívek. 6-8-an asszonyok, férfiak. Házi bibliaórát tartanak, és hogy nevesítsem a befogadó szeretetet, Ilonka néni túl a 80 esztendején sűrök forog a hit leleményével, élő hittel. És van neki egy segítsége, Ilonka a lánya, szintén nyugdíjas korú, de ő is tevékeny, életvidám, hitben járó asszony. És csatlakozik a Biblia körhöz azután Ilonka néni, szintén nyugdíjas korú fia is, és ez így megy, növekszik ez a Biblia kör. És egyszer érkezik a hír, hogy a 60 éves Ilonkát elütötte egy autó. Kómába esett, és ott állt a család, hogy az idős édesanyjának, aki készül minden élők útján elmenni, egyre gyöngébb, már ágynak esett, már a házi úrvacsora osztáskor ilyeneket mond, hogy szinte emelkedek fölfelé, vajon meg kell lemondani? Meg kell lemondani az igazat. És ez a család úgy döntött, hogy inkább hallgat, inkább körülöleli az édesanyját szeretettel. És alig telt el 1-2 hét, a leányának temetése után, ami hamarosan ugye bekövetkezett, sajnálatos módon, 1-2 hét után az édesanyját is minden élők útján kísérték, és zenjett a temető a 90. Zsoltártól. Temették az édesanyját a leánya mellé. Az életnek kivételes alkalmai ezek, amikor egy család szeretetből elhallgat valamit, elhallgatja a tragédiát, a gyász fájdalmát, bár biztosak lehetünk abban, hogy ez az édesanyja mégis mindent tudott. De az életnek a nagy adományai ezek a pillanatok, amikor hallgatva mégis a leghűségesebb tanúi leszünk az igazságra, a legnagyobb szeretetnek. Mert a szeretet parancsa mindent felülír. De mit láttak a galileaiak? Beleláttak-e ebbe a szeretetbe? Beleláttak-e ebbe a mindent felülíró krisztusi szeretetbe? Maradtak a felszínen, zaklatták Jézust a maguk vágyaival, csodálátás kívánásával. Jézus nem véletlenül mondja, nem sokkal ezután, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. De milyen az Isten tanúbizonysága? Milyen Jézus szeretete a mennyei Atya hűségéhez? Mégis megtette azt, amit kértek tőle, nem sokára meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát, ő pedig egész háza népével hitre jut. Voltak, akik befogadták, ezt olvastuk, készségesen és örömmel, becsülettel, megbecsüléssel, tisztességgel, még gondoskodtak is Jézusról, de ez a szó nem ugyanaz, mint az evangélium elején. Itt az elfogadásról, a fogadásról van szó. De legalább fogadták. Érezzük, hogy Jézus nem tesz ellene semmit, nem tesz szemrehányást, hanem engedi, hogy fogadják. A hit kicsin csírái ezek, a talán felszínes üdvözlések, ezek a kegyesen érdeklődő fogadások, mind-mind a hit csírái, ami Urunk szemében. Beengedik őt a kíváncsiságukig, de szeretettel beleáll Jézus mégis ebbe a helyzetbe. Ilyen Istenünk van. És tudja azt is, hogy talán az a jeruzsálemi élmény, az a sok tapasztalása, hogy látták őt járni, hallották az ő igéit, szavait, ezeket a megfoghatatlan isteni jeleket, legalább tiszteletre méltó fogadtatásra ragadtatta el őket. Amire, hadd mondjam ezt így, nem Jézusnak volt szüksége, hanem nekik maguknak. Hogy a képzeletükön túl egykor eljussanak a valódi evangélium öröméig, és az Isten fiának golgotai tanúsága alapján eljussanak az igazi tanúság alázatos vallomásai, ahogy egy kedves szolgatársunk megénekeltet sokakat. Jézus, téged kereslek, békességre vágyva, űzött, hajszolt életem, látod, milyen árva. Engedj közel magadhoz, szólj hozzám szelíden, igéd áldott vigasza, csöndesítse szívem. Ilyen az a hűséges tanú, aki folyton vágyakozik Krisztus közelségére, aki napos naponta roskad az ő keresztjéhez, és hajt fejet az ő sebeinek titkai felett. Szeretett testvérek, láthattuk a hitnek útját, a tanúságtételben a fokozatokat, ahogyan Krisztusnak a zsidók általi elutasítása megjelent Jeruzsálemben, ahogyan a samáriak által örömmel való befogadását láttuk, és ahogyan a galileaiak most még felszínes elfogadását. Istennek mai népe kétféleképpen is tanul. A jelenlétével és a bizonyságtételével, tudatos vallástételével. Ez az egyház létének az alapja, a tanúskodás, ez a célja és ez az értelme. Ahogy Jézus a mennybe menetelkor megígérte, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Erőt kapnak mind, akiket Isten elválasztott, akiket Krisztus kibékített, akiket a Szentlélek megszentelt, és tanúságra erőt csak is az Úruktól remélnek. És hogy Galilea hova került Jézus szívében? Mi lobbanó szeretet, ott akart találkozni tanítványaival feltámadása után is. Mivel pedig mi mai tanítványok Pál apostollal elmondhatjuk, a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Így áldja meg Isten hűséges tanúságtételünket, teljes egyékebben fölöttünk Istennek öröme. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk az ígére imádságban. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk igédért, annak megtartó és újjáteremtő erejéért. Áldott légy, hogy elküldted egyszülött fiadat erre a világra, hogy első tanújaként örök szeretetednek, első tanúja lehessen a feltámadás csodájának is. Úr Jézus, mondhatatlan hála tölti be a szívünket, hogy te örömmel jöttél, s alázattal magadat megüresítve mentél pokoljáró halálon át, érettünk a mennybe. Köszönjük a hitnek drága tanulságait, a tanúságtétel vigyázó állomásait. Kérünk, Urunk, hogy lelkeddel óvj meg bennünket, a felszínes megvallás hidegségétől, legyen az hit vagy szeretet kérdés. Áldott légy a hűséges tanúk boldogságáért, kiknek ez azért adatott, mert te előbb voltál hűséges tanúságtevője az Atya dicsőségének, és előbb ragyogtattad vissza ránk, ez az én szolgám, akit támogatok, ez az én választottam, akiben gyönyörködöm. Urunk, így köszönjük meg a ránk váró próbatételeket is, ezzel a reménységgel. Így fogadjuk a meg nem értettséget, a félreértettséget, és ha meg is szomorítanának, ha meg is szégyenítenének ezek, segíts mindenség, Ura, hogy mindig a nálad lehetségesre tekintsünk. Hogy beláthassuk, utólag ez volt a legrövidebb út, amivel, Urunk, magadhoz hívhattál, és annak végén ott vársz a veled való szövetség boldogságával. Urunk, könyörgünk családjainkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, annak vezetőiért, hadd legyenek a te áldott tanúid, akik naponként visszaigazolják kegyelmed és igazságod erejét. Könyörgünk a szenvedő testvérekért, most különösen is a Horvátországban élőkért, hogyha látszólag minden ellenüktől is tárt fel előttük szerető szívedet, hogy szívükben ne lakjon romlás, csak is a te kegyelmed. Vedd őket körül igaz testvéri szeretettel, gyámolító társakkal. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, akik odahaza vagy kórházban helyezik, teljes bizalmukat a te átszegezett kezedbe. Kérünk, add nekik lelked erejét, a benned való gyógyulás forró vágyában, s a te gyógyító hatalmadhoz való áldott igazadást. Könyörgünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Te tudod, Urunk, hogy talán nincs is mélyebb ima, mint ami egy mély gyászból fakad. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg kérésüket, s adja hitető beszédekkel szembeni igaz hitet az örök életnek reménységével. Mindenség, Urak, köszönjük mindazokat, akik a világ gyógyulásában áldozatos eszközeit. Kérünk, hogy kísérje továbbra is áldásod őket. És a magunk erejéből pedig kérünk mindenség, Ura, hogy szentelj meg bennünket úgy, amint vagyunk, hogy minden körülmények közt vallástételünkben lehessünk magasra szállósas, a te szent neved bennünk és általunk való megdicsőüléséért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora és végezetül a 197. dicséretünknek 4. és 5. versét énekeljük, a tanúságtevők indulóját szinte, a 197. dicséretünk 4. és 5. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt.